jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyel sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
8 óra 8 percen jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink, akkor menjünk is tovább. Millás reggeli, Rádió Café 98.0, Ács Gábor, ez a három dolog, ami nagyon fontos.
És a negyedik, nem? A Mihálovics András, az nem?
Igen. 0636 980 980 SMS, WhatsApp és Viber számunk. Egy gyors közlekedési hírrel színesíteném a ma reggeleteket, mert most meg a Szél Kálmán téren történt baleset a Margit körút felé, a belső sávban történt ez a baleset, előtte ugye a Szilágyi Erzsébet fasornál történt hasonló, úgyhogy az a környék a neuralgikus pont a ma reggeli budapesti közlekedésben. Van-e olyan hallgatói észrevétel, amely átment Ács Gábor szűrőjén?
Nincs.
Nincs. Akkor menjünk tovább.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Nincs jobb őrben az izraeli gazdaság, a szezonálisan kiigazított éves szintű GDP 19%-kal esett vissza Izraelben a tavalyi év utolsó negyedévében, amire két éve nem volt példa. Hát hiába háborúskodnak. Most ugyanis az Adóvilág rovatunkban az AI technológia vezető országai kalandozva jutottunk el Izraelbe. Lefogadom, hogy a hallgatóknak nem feltétlenül az AI jutna eszébe Izraellel kapcsolatban. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere van a vonal túlsó végén, ő lesz a kalauzunk a közel-keleti országban. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok! Így van, hát Izraelről sokat hallottunk, egy nagyon izgalmas történelmi ország, gyakorlatilag a 48-as létrejövetel óta, mondjuk így a háborút említettek, volt sajnos pár háborúban része, de azért az elmúlt időszakban a 77-es Camp David-i megállapodást követően egy hosszasabb béke volt, tehát azért 77 óta nem volt ott olyan jelentős háború egyetlen, ami ezt a fajta növekedést akadályozta volna. Ez most sajnos tavaly kitört, és úgy, ahogy mondta, de egyébként, ha csak egy röviden arra visszahat, hogy mit is jelent az izraeli gazdaságnak, tényleg komoly visszaesés. Ugye eleve 300 000 katonát hívtak be, tehát ezt hiszem, hogy 150 000-es alaplétszámoltságuk van, egyébként a világ tizedik legerősebb hadseregéről beszélünk, és hát ezzel egyébként a behívókkal együtt a palesztinoknak lezárták a munkavégzési lehetőségét, tehát 150 000 palesztin sem tudott Gázából átjönni, tehát ez egy nagyon komoly indulás volt háborúban. Most azt olvastam én is, hogy a hadsereg, tehát a beívottak létszám azért a tizedére csökkent, ahogy a harcok intenzitása is csökkent, de egy biztos, hogy az első időszakban ez a 19%-os GDP visszaesés mellett borzasztó nagy napi 260 milliós háborús költségek voltak, tehát ami a háború finanszírozásához kell, nyilván olcsó is most már, ha úgy tetszik, de ennek a terheit viselni kell, és pont idén tavasszal vágtak bele, úgy tudom, egy 60 milliárd dolláros hitelfelvételbe is. Most az is nagyjából látszik, így nem előre menve, hogy ez az ország, amelyik adójogilag egyébként kedvező helyzetet kínál, azért az adóemelések előtt áll. Tehát egy picit, hogy ez
hát a nincs mese háború, az drága dolog, ahhoz kell a pénz, és igen, tehát mi másból lehetne összekalapozni, mint adóból. Ez Mátyás király óta tudott Magyarországon is.
Így van. Na most az AI iparág, tehát ők, az Izrael techiparága az rettentően erős, tehát a GDP 20%-át adja, a munkahelyeknek a 14%-át, itt közel 500 nemzetközi cég van jelen már, amelyik ebbe az ökoszisztémában részt vesz és dolgozik. és itt rengeteg minden más is megtalálható, tehát az IAS csak ennek egy területe, de ami az oktatás szintjén, és egyébként a startup számuk, az nagyon komoly, mert kb. 240 cég van az AI területen, amelyik kifejezetten ezzel foglalkozik, és ebből 140 startup. Azt mondják, hogy az USA után a legnagyobb startup szám Izraelben jelenik meg. Tehát ez egy nagyon komoly dolog. Az látszik, hogy az oktatásban a Weizmann Intézet, az Institute of Science és a Technion, az Israel Institute of Technology, plusz nemzeti AI programuk, plusz egy ilyen tehetségkoncentráló intézkedés csomaguk, az mind nagyon jó alapot ad ehhez. Tehát itt is azért látni kell, hogy nem elsődlegesen az adókedvezmények, hanem az oktatási és az egyéb képzési hátterek és a eleve már meglévő technológiai háttér ad ennek egy komoly lendületet. Ez egyébként az izraeli iparnál majdnem minden területen megjelenik. Tehát az izraeli gazdaság az nagyon-nagyon szerteágazó. Tehát gyakorlatilag azt tudjuk, hogy a hajózástól kezdve gyakorlatilag a gyógyszeripar, a hadipar, élelmiszeripar, gyakorlatilag ékszeripar, egészségipar, vegyipar, tehát olajipartok, ez minden van itt. Itt ez egy jó felvevő. Tehát maga az AI-nak az egyik leggyakorlatibb felhasználása az egészségügy, de a pénzügyi szektorban is egyébként, pénzügyi félkezelésben de elég jelentős technológiákat vezettek be. A cyber security-ban is nagyon-nagyon elő vannak, de a gyártásban is. Tehát azt lehet mondani, hogy Izrael azért háború ide vagy oda úgy tűnik, hogy ezt a pozícióját fönn fogja tudni tartani. Én kívánom is nekik, mert egy nagyon érdekes szerepet értek el ez alatt a gyakorlatilag fél évszázad, vagy több mint fél évszázad alatt. És ezeket jól lenni megtenni. Izrael fejlődése egyébként azért is egyedülálló, mert nem csak a lakosság fejlődés, hanem egy 48-ban létrejött államról beszélünk.
Egy nagyon fiatal, igen.
És nagyon fiatal.
Azt lehet tudni, hogy nagyon, ahogy mondod is, nagyon sok erőt, energiát fordítanak a high-tech iparágakba. Én a mezőgazdasági lábát ismerem az izraeli gazdaságnak talán kicsit jobban, és ott is valami elképesztő technológiákkal bírták termőre fordítani például a sivatagot. Tehát egy egészen ott is nagyon arra figyelnek, hogy a Lándzsa hegye legyen a mezőgazdaság is ebben a tekintetben.
Igen, és szerintem pont ez a fontos, hogy ma, amikor ugye egy csomó olyan dologról beszélünk, hogy hol lehetetlen élni, és a globális melegedés, és itt tovább, akkor itt látunk egy országot, amelyik igazából földrajzilag, vagy éghajlatilag nem annyira kedvező helyzetben van, és mégis olyan fajta pozíciókat tud pont a tudásközpontúsággal elérni, ami egyedülálló. Szóval azt gondolom, hogy nagyon sokat tudnánk innen tanulni. Uh-huh. Jól lenne ezt a háborút minél befejeznék. Én egyébként őszintén szóval azt gondoltam, hogy ez a technológiai fölény a háborút is egy kicsit egyszerűbbé teszi, de úgy tűnik, hogy a klasszikus háborúzáson nem segít ez a fajta technológia.
Hát, mi annak idején mondtuk, hogy nagyon kerülni kell a városharcászatot, meg a sűrűn lakott, sűrűn beépített területeket, mert hogy az katonai szempontból egy rémálom, és ez beigazolódott Izrael esetében is, hogy a világ tizedik legnagyobb hadserege, ahogy mondtad, nem nagyon bír könnyedén egy terrorszervezettel. Hát pont emiatt, hogy ott hiába a technológiai fölény, ott nem lehet kihasználni, oda be kell menni, katonákat kell küldeni, stb.
Meg szerintem nem is lehet leegyszerűsíteni Gázára, tehát ennek még komoly következményei vannak, hát bőven túllóghat, és máshova is áthúzódhat most éppen a Hezbollahkal, de majd erről nyilván botondal beszélünk, illetve az eltérő fejlettség, tehát amiről most beszélünk, hogy Izrael fejleszt, innovatív, sokkal több pénz van, ez meg a feszültséget a környező országokkal, az arab világgal inkább kiélezheti, tehát ennek ilyen következményei is lehetnek, nem?
Ez biztos, de én azt gondolom, hogy ettől ez a fejlődéshez ez haladni fog. Tehát egy ország fejlődése a környezetéhez képest is, még ha ilyen erős, azért úgy gondolom, hogy ez azért a stabil. Tehát az izraeli fejlődés, ahogy a történet is mutatja, vagy a történelem is mutatja, elég erős. Egyébként ne felejtsük el, hogy most mondjuk átugorva Libanon, Törökország is baromi erős fejlődésig lesz. Azért ez a régió nem annyira gyenge régió. Tehát, de mindenképpen példamutató az a fejlődési lépték és az az irány, ami megy. És csak látva azt, hogy az adórendszerük, röviden ránézve, az is támogatja ezt, de nem az az alapfeltétel. Tehát fontos, mindig azt látjuk, hogy valamilyen ilyen AI, hogy akkor most megnézzük, hogy Magyarországon miért nincs ekkora AI, hát nem feltétlenül azért, mert nincsen hozzá állami támogatás. Szóval a fene tudja, itt én azt látom, hogy itt a tudás központúsággal, az egyetemekkel, a tehetségek lekötésével, meg azzal a szertágazó tevékenységgel tud ez létrejönni. Az adórendszer ennek csak egy mellékese, azt tudnák kell tenni, hogy az izraeli adórendszer egyik ilyen fénypontja az a betelepülési kedvezmény, amelyik gyakorlatilag egy ilyen betelepülési program, ami már régóta megy, és amelyik 10 év adómentességet ad külföldi jövedelmekre. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag ez egy nagyon nagy vonzerő a betelepülésre, és ez hoz tőkét is. Tehát ha valaki oda betelepül, akkor 10 évig a külföldről származó osztalékai jövedelmei értékesítési, tehát elidegenítési nyereségei mind adómentesek, ha izraeli rezidensek. És ez azért egy elég fontos szempont abból az oldalról nézve, hogy mégiscsak a zsidóságnak egy jelentős része, illetve nem zsidóságnak is egy jelentős része, amennyiben politikailag biztonságosnak tartja, be fog oda települni, mert a múlt is ezt mutatta. Tehát gyakorlatilag ez egy nagyon nagy vonzerejük, de a tehetségeket azért tegyük hozzá nem köti le, tehát nem ettől jönnek be a tehetség, ez a tehetőseknek egy ilyen hazatelepülési lehetőség, de a fiataloknak víziót kell mutatni, és ez úgy néz ki, hogy megvan, és az nem az adórendszerben van. Tehát beszéltünk az áfáról, hogyha azzal kezdjük 17%, most egy emelésről van szó, 1%-ról van szó, ami várhatóan be fog következni, de úgy nagyjából ennyi, néhány kisebb adót akarnak még emelni, tehát de nem, inkább költségvetési kiadási tételek befagyasztásával, béremelések elhasztásával, ilyesmivel dolgoznának, vagy próbálnak ezt kiegyenlíteni. A társaságadójuk az 23% Izraelben, az általános ráta, de azért azt látni kell, hogy különböző támogatott vagy ilyen előnyberészesített vállalkozások, azok 7,5% vagy akár 5%-os szintre le tudnak menni, ami egy ilyen fejlesztési területeket, ez egy speciális adójogi program. Nyilván a topvilág, tehát a világ 400 legnagyobb ilyen technológiai cége, amelyik jelen van, nyilván ezzel él, és ezt használja, tehát ez egy komoly dolog. A helyi adójuk nincsen, az SZI-juk az nagyjából 50%-ig sávos fölmegy. Itt nem olvastam arról, hogy ezt tovább akarnák emelni, hogy a sávokat tologatnák. Itt szerintem azért itt inkább jövedelemkiesés van a lakosság körében, legyen az katonaság, és itt tovább, ami probléma, tehát ez így van. Úgyhogy gyakorlatilag így megnézve az izraeli adórendszer, SZI-a szintén azért nem annyira kedvező. Tehát ilyen szempontból azért a közterviselés itt jócskán létezik, tehát ez egy szintén egy érdekesebb irány. Azt látni kell, hogy a háború egyébként bizonyos iparágakat nagyon erősen érint, például a turizmus. A turizmusnál úgy olvastam, hogy 25%-ra csökkent gyakorlatilag a beutazó turisták száma, ami nyilván az ehhez kapcsolódó összes iparágat érinti. Tehát azért ma látjuk, hogy ez a háborús környezet ezt nem támogatja, de egyébként az összes többi iparág, hogyha az emberek vissza tudnak menni és dolgoznak, már pedig a statisztikák szerint azért a behívottak száma tizedére csökkent, az gyakorlatilag a újraendületet adhat a gazdaságnak. Tehát úgy néz ki, hogy a fundamentumok, ahogy sokszor írják, nagyon rendben vannak, tehát itt ilyen gondok nincsenek. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz a többi irány, de úgy néz ki, hogy semmilyen ok nincs arra, hogy ne bízunk abba, hogy az izraeli technológiai piac ne fejlődjön, és ezt a szerepét fent tudja tartani. Ami egyébként azért érdekes, mert ha az országokat összehasonlítjuk, akkor méretben azért közel hozzánk hasonlóan majdnem 10 millióan vannak, a terület az országnak mondjuk a negyede 22.000 négyzetkilométer, de azért ilyen szempontból a méretből tudnánk tanulni. Tehát azt gondolom, hogy az a irány, amit Izrael ebbe a technológiába elért, az számunkra is mindenképpen egy követelő jó példa lehet, és úgy néz ki, hogy a felső oktatással kezdődik, vagy a felső oktatásban indul el, és csak az ehhez kapcsolódó befektetési és vállalkozás bevonzó politika az a második lépcső. Úgyhogy egy nagyon érdekes dolog, hogy hát minden vagy oda úgy tűnik, hogy ezek az iparágok, ezek stabilak, és nem veszélyezteti őket semmi.
Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, Zoli, nagyon kerek volt, és akkor külön köszönjük, hogy a gyermek tiltakozása ellenére is, mert azért háttérből időnként behallatszott, hogy ő szeretne veled azért időt tölteni, úgyhogy utadra engedünk, oké? Köszönjük szépen!
Köszönöm szépen!
Szervusz, szia, szia!
Sziasztok!
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk az izraeli gazdaságról, és ezen belül, hogy mennyire fontos nekik a high-tech, ezen belül is az AI, és hogyan támogatják ezeknek a technológiáknak a terjedését. Zoli a BDO Magyarország ügyvezetője, adó tanácsadó partnere. Most zenecsokor következik, aztán jövünk vissza, mert Botondal meg az izraeli hétköznapokról fogunk beszélgetni egy kicsit.
Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
No, hát az izraeli hétköznapokat, ahogy szoktuk, Feledi Botond külpolitikai szakértő fogja megvilágítani minékünk. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
No, hát az izraeli politika az, amiről egy átlagember is szerintem többet tud, mint bármilyen más ország politikájáról, mert hogy ott mindig forrong a belpolitikai élet, és ugye mindig a gyújtópontjában van a különböző külpolitikai áramlatoknak is Izrael, úgyhogy izgalmas szeglete ez a világnak, ez a lángoktól ölelt kis ország. Nem is tudom, hol kezdjük. Kezdjük a belpolitikával. Netanyahu széke megerősödött a háború miatt, vagy már a négyből három lába hiányzik, és nagyon billeg?
Hát, hogyha a kettő közül kell választani, akkor biztos, hogy inkább a billegés irányában arra szól. Ugye a háború kezdete óta tulajdonképpen arról szól a Netanyahu saját magára vonatkozó döntései, amik egy országot befolyásolnak, hogy még mennyi ideig tud hatalomban maradni. Ugye ne felejtsük el, hogy nem olyan rég volt parlamenti választás, és ezen ugye éppen Netanyahu is úgy indult, és azért is formált aztán a szélsőséges jobboldali erőkkel koalíciót, mert ellene is már számos eljárás volt. Tehát egy picit ilyen Trump-szerűen előre menekült egy kormányzati pozícióba, ezért neki valóban személyesen is élethalál kérdés, hogy meddig ülhet a miniszterelnöki székben. Most ehhez képest ugye október 7-e óta folyamatosak a tüntetések, ahol alapvetően a TUSZ üggyel ért egyet az ország egyik fele, tehát hogy adjanak akárhány palesztin szabadságvesztésre ítélt foglyot át a Hamásznak, és szerezzék vissza a 200 izraeli TUSZ-t, és hát van egy háború ellenes hangulat is. Tehát abszolút két részre szakadt az ország, azelőtt se állt jól. Emlékezzünk vissza, hogy mielőtt a háború kitört, óriási vita volt az alkotmánybíróságig élő módon arról, hogy a kormányzat végül mennyire tudja kiterjeszteni a hatalmát. Nem rendeleti kormányzás, ennél bonyolultabb volt a történet, de a lényeg, hogy már akkor óriási tüntetések voltak, és arról szóltak ezek a tüntetések, hogy még a tartalékos katonák se akarnak beállni, mert hogy egy olyan kormányt nem akarnak szolgálni, amely nemzetbiztonsági érdeküket veszélyeztet. Tehát ez volt az alaphangulat, mielőtt megtörtént a terrortámadás. Most ez csak fokozta. Ebből keveset látunk. Tehát ebből szerintem kevés jön át a médiában, de tényleg most megnéztem, a hétvégén is újabb tüntetések voltak. Igen. Tehát ez egy folyamatos dolog, ez zajlik. Tehát Netanyahut kifejezetten nem szeretik, de ha csak nem bukik meg a Knessetben, akkor 2026-ban van a következő választás.
És megbukik, mert azért nem szokás kitartani Izraelben.
Igen, izraeli miniszterelnök az az olasz, az olasz miniszterelnökökhöz hasonlóan elég gyorsan cserélő.
Ugye a terrortámadás az egységbe forrasztotta, mondhatni Izraelt, és akkor félresöpörték a különböző pártok az ellentéteket, de ez meg már rég fölbomlott, tehát most újra kiültek a feszültségek, kilépdeltek, és hát Netanyahu-nak nagyon kicsi hiányzik ahhoz, hogy megbukjon, nem?
Abszolút, igen. Tehát a Nemzeti Egységkabinet az valamikor igen, egy bő hónapja bomlott föl, amiben ugye ellenzéki erőkvezetői is benne ültek. Ugye ebből aztán kiszálltak, amikor sokat szóra is azt látták, hogy nem keresi annyira a megállapodást, hanem inkább a háborús eszkaláció, vagy hát a háború folytatása irányában. Megy részben azért is, mert ugye közben a saját koalíciós partnerei, a radikálisak pedig ezt akarják. Ugye ebben aztán az Alkotmánybíróság egy újabb döntése hozott óriási pofont, amikor kijelentette, hogy az amúgy a sorkatonaságtól mentesült ortodoxoknak is részt kell venni a katonai szolgálatban. Tehát itt elképesztő belső feszültségek, amiket a háború alatt részben a háború, de részben a korábbi belpolitikai folyamatok is kitermelnek. Úgyhogy hát jó eséllyel itt az amerikai elnökválasztás, illetve ne felejtsük el, hogy most volt az iráni elnökválasztás, ahol egy reformista elnök jutott hatalomra. Ezek fogják befolyásolni aztán ezeket a folyamatokat. Tehát egy picit itt is a külpolitika is visszaköszönhet, meg a háborús fáradtság így is úgy is megérkezhet. Ugye egy nagy probléma van, nem tudjuk, hogy kitör-e a Hezbollah-izraeli háború. Tehát ugye ez a Libanonban, Izrael északi részén a világ egyik legnagyobb alaposan, majd mondhatjuk, hogy állik felfegyverzett milíciája, aki egyébként bent ül a civil szárnyán, a polgári részen, a libanoni parlamentben, tehát közszolgáltatásokért is felelős párt, a másik oldalon meg egy katonai szárny, ami meg...
De azt mondják a hozzáértők, hogy azt mondják a hozzáértők, érdekelne a véleményet, hogy ez egyelőre még mindig nem érdekes senkinek. Tehát az izraelieknek még az hiányzik, hogy még egy konfliktust kapjanak a nyakukba. Irán is azt mondja, hogy azért ez a fékezett intenzitású konfliktus talán jobban megfelel az igényeinek, mert hogyha ez felpörög, akkor még többet kell nekik oda pénzt csoportosítani. A Hezbollahnál benne van a pakliba, hogy azért mégiscsak a világ tizedik legerősebb hadserege elég nagyon komoly veszteségeket tud okozni a Hezbollahnak. Szóval, hogy egyelőre így nem tartanak túl sokan az eszkalációtól. Igaz, túl sokan attól sem tartottak, hogy az oroszok megtámadják Ukrajnát.
Így van, tehát a mérleg egyik serpenyőjében ezek az érvek vannak, amiket te elmondtál, a másikban pedig az, hogy az izraeli hadsereg készletei most alaposan megvannak tizedelve, hogy van egy elképesztő belpolitikai bizonytalanság Izraelben, hogy Libanon gyakorlatilag már régóta kormányozhatatlan, és hát ne felejtsük el, hogy sajnos a személyes érdekek messze felülírják a nemzeti érdekeket, szerencsére ez nálunk ugye nem jellemző. De vannak ilyen országok, és például itt is ugye pont ez a probléma, hogy Netanyahu-nak a saját érdekei az, hogy legyen egy konfliktus, és abban ő még addig válságminiszterelnök lehessen, ez is sokat játszik. És ugyanúgy a Hamász katonai szárnyának a vezetője az láthatólag abból él, hogy konfliktus van. Tehát kifejezetten nem keresi ő se a megállapodás lehetőségét, miközben a politikai szárny már lehet, hogy korábban engedményeket tett volna. Na most ez így néz ki, nagyon-nagyon messziről nézve a Hezbollahnál is, ahol egyébként már számos vezetőt kilövöldöztek az elmúlt időszakban.
Volt egy nagyon érdekes hír Hezbollahkal kapcsolatosan, nagyjából másfél hét, amikor az Arab Liga, amely egy nagyon komoly szervezet, 22 tagállam van benne, levette a terrorszervezetek listájáról a Hezbollah. Nem tekinti terrorszervezetnek onnantól kezdve a Hezbollahot. És ezt sokan úgy magyarázták, hogy Izrael elleni összefogás, tehát hogy ez egymás való konfliktusokat félrerakják az arab államok, és ez Izrael ellen irányul. Ez tényleg ezt jelenti, vagy milyennek a jelentősége?
Annak a kérdése, hogy a többi arab országnál viszonyul október 7 óta Izraelhez, ez tényleg talán a meghatározó stratégiai kérdés a Közel-Keleten. Ugye erről szól egy picit az amerikai stratégiai is, megpróbáltak az Ábrahám egyezmények átszövetségeseket építeni Izrael köré, alapvetően Iránnal szemben. És ebben egy ideig megvolt még a kitartás és demokrácia. Tulajdonképp, ha hiában is, hogy igen, hát egy terrortámadás után valaki jogszerűen védekezik, de nyilván ennek is megvannak a határai, és hát lássuk be, hogy a Hamász rendkívül ügyes a nemzetközi kommunikációban, és vannak ez a nemzetközi partnerei. Tehát ebből a szempontból az, hogy a többi országot ne idegenítse el Izrael, az két érdek. Tehát ezt nem engedheti meg magának, és éppen ezért az arab országok egy része is igyekszik már nyomást gyakorolni arra, hogy akár Netanyahu mentesen egy másik Izrael ellen meg lehessen egyezni. Uh-huh. Hát itt ennek gazdasági érdekei vannak, meg regionális stabilitási érdekei, és inkább akar az öbölmenti petró arab országok egy jelentős része kiegyezni Izraellel, mint hogy Iránt lássa, hogy újra esetleg visszakéreckedik a nyugat térképére. Tehát itt egy regionális verseny is közben a háttérbe zajlik, vagy a szaudi síták azok, akik vezetik a régiót.
Bocs, elismételni, mert most pont szakadoztunk az utolsó mondatnál. Szaúd-Arábia volt az utolsó, amit hallottunk.
Na tessék, tehát az a nagy kérdés, hogy az olajtermelő Szaudia arabok, szunnita vezetésű arab világ érvényesül a Közel-Keleten, pedig a sítákat vezető perzsa nagyhatalom, aki ugye most azért meg Iránból, ugye az Irakban finanszírozott különböző milíciáink keresztül egészen nagy, a korábbi Irán mindenképpen jelentősebb befolyásra tett szert. Kérdés, hogy a helikopter balesetet szenvedett elnök utáni vezetés, azt tud ezen bármit módosítani, csak gyorsan tegyük hozzá, hogy azért sem valószínű, mert egy ugye nem olyan régen volt iráni parlamenti választás, beszéltünk is itt veletek, ahol viszont elképesztő többséget szereztek az ultrakonzervatívok az iráni parlamentben, tehát hiába van egy elnök, aki reformista, a parlament nem lesz van.
Mi a helyzet az amerikai támogatással Izrael tekintetében, mert hogy ott meg nagyon úgy tűnik, hogy lassan az elnökválasztási kampány témája is Izrael lesz, és nem az Egyesült Államok különféle belpolitikai gondjai. Sőt, én már olvastam olyan elemzést is, ami azt citálta, hogy olyan kicsi a különbség a két jelölt között, bár most ugye Biden leszerepelt a vitán, úgyhogy lehet, hogy ez nőtt ez a különbség, de hogy nagyon kérdéses, hogy mit csinál ugye Biden Izrael ügyében, tekintve, hogy hát óriási belpolitikai turbulenciát okoz a közel-keleti konfliktus, hiszen egy csomó egyetemen elég erőszakos tüntetések voltak Izraellel kapcsolatban.
Na, azt csak lábjegyzetnek szúrjuk ide, mert szerintem is szemető dolog, és még nem tudom az okát, de Biden egyébként a swing state-ben nemhogy veszített, hanem hozott a népszerűségén, tehát csökkent a különbség számfa. Tehát egészen elképesztő, hogy annak ellenére, hogy a vitában mi történt, ugye azóta volt egy intő, és meg azóta papát folytatta, de hát ennyit erről, hogy mennyi ideig emlékeznek emberek bármire, hogy hát a választói memória meddig terjed. Ami az izraeli részét illeti, generációs és társadalmi megosztottság abszolút leképezhető az izraeli pró és ellenes tengelyen. Tehát a fiatal demokraták, úgy értem a demokratáknak a fiatalabb választói rétege, az abszolút izrael ellenes és palesztin barát. És ugye ez látszik részben az egyetemeken, másrészt pedig a republikánusoknál is teljesen kivehető, hogy az 50 pluszos korosztály az abszolút határozott a Izrael barát, ugye ezért is működött az Ábrahám egyezményes trumpi békítő politika. Úgyhogy ez...
Ó, megint rossz a vonal! Megint rossz a vonal!
Megint rossz a vonal!
Igen. No, úgyhogy ez, addig hallottuk.
Az ablakon.
Igen.
Most jobb
lett.
Óvatosan az ablakokkal, mert
nem mélyen kihajolni.
Feszült nemzetközi helyzetben időnként elég furcsa dolgok történnek ablakok környékén.
Egyik kézbe telefon, másikkal biztonságosan kapaszkodni.
Hát köszönöm szépen a praktikus tanácsokat, ez egy tetőtéri ablak, ez egy magasabb parapet magasság, de tudjuk, hogy ez jelent semmi manapság.
Igen.
Szóval megosztottak maradtak, és Biden igazából egyet ide tesz, egyet oda tesz, tehát nyilatkoznak így, és utána mégis bejelentik, hogy meggondolják, hogy milyen eszközöket adnak át, de igazából nem mernek, tehát nincs egyértelmű olyan amerikai Biden-féle döntés, ami a kezdeti egyértelmű izraeli kiállás mellett, ugye ebből szépen lassan veszegetnek vissza, tehát Bidennek ez a legrosszabbból jött ma. Tehát ez a lényeg, mert nagyon nehéz ezt otthon neki jelenni, inkább nem is beszélnek róla.
Oké, egyébként a másik feltörekvő világhatalom, és akkor itt most Kínára céloznék, ebben a közel-keleti konfliktusban vet magának lapot a pakliból, vagy csendesen szemlélődik, és mondja, hogy följön emiatt az amerikaiak feje?
Ugye manapság divatos béketeremtőnek lenni, tehát ebből a szempontból ugye Kína is igyekszik a közel-keleten megjelenni, ami azt jelenti, hogy hát igyekszik abban valahogy, hát a közvetíteni az még talán azért túlzás ezen a ponton, de a diplomáciai csápjait ugye már korábban kiengedte, tehát nem véletlen hozta ő össze a teheráni riádi diplomáciai kapcsolatok újrafelvételét, úgyhogy neki ez egy fontos régió. És ez egyébként az óriási különbség, amit már nálatok is mondtunk, de mindig húzzuk alá, hogy Kína gazdasági feltörekvő hatalom, tehát ilyen szempontból ő kereskedni akar, és neki egy stabilitáshoz, nem is egy minimális stabilitás, hanem egy egészséges stabilitás kell többek között a közel-keleten is. Ehhez képest ugye az oroszok valóban a káosz ügynökei, akik az afrikai Száheltől a közel-keletig, ahol lehet, igazából destruktívan vannak jelen, trollkodnak, ha úgy tetszik, tehát az Assad rezsimet nem azért segítik, mert stabilitást akarnak, hanem azért, mert rossz a nyugatnak. Tehát ebben a kínai-orosz érdekek egyébként az ilyen típusú Európán kívüli versenyző mezőkön is egy idő után nem konvergálnak már. És ez egy érdekes kérdés, és egy érdekes fejlemény, hogy ezt a nyugat egyébként képes-e becsatornázni a saját érdekrendszerébe.
Oké, nagyon szépen köszönjük, milyen érdekes része ez a világnak, ugye? Most megint bebizonyítottad a hallgatóknak.
Igen.
Köszönjük szépen, Botond! Szép napot!
Szép hetet, sziasztok!
Szia-szia! Feledi Botond külpolitikai szakértővel vettük végig az izraeli hétköznapokat, közben kapunk hideget, meleget, de rossz hasonlat volt az orosz-ukrán háború kitörése, pontosan tudták, csak nem sejtették, mert hogy évekig provokáltak és komolyan készültek rá az ukrán oldalon, írja a hallgató, ezek az álnaív kiszólások nagyon nem pártatlanok, viszont ostobák olyan művelt emberektől, mint ti, írja a hallgató, illetve állandó párviadal társam, Z hallgató, és azt írja, hogy csak én mondtam azt egyedül, hogy úgyse támadják meg az oroszok Ukrajnát. Bevallom őszintén, nem emlékszem rá, de mivel a hallgató szent, akkor igen, én azt mondtam, hogy az oroszok nem támadják meg Ukrajnát, aztán tessék.
Lehetett tudni, de nagyon kevesen hitték el, tehát saját szemünkkel láttuk a hadsereg felvonulását, látta mindenki, ott voltak a jelek, csak józan ésszel az embereknek a többsége ezt így igyekezett elhessegetni magától. Jogos az észrevétel, a terrortámadás viszont senki nem látta előre, még az izraeli titkos szolgálatok sem, leszámítva az ezzel ellentétes összeesküvés elméleteket, de hát azokkal nem tudunk mit kezdeni, igen.
Haladjunk tovább!
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Jean de La Fontaine, francia író, 1621. július 8-án született, és ugye a La Fontaine mesék. Szerintem ezt nem kellene, hogy bemutassuk bárkinek, és mindenki képbe van az ő ebbéli munkásságáról, de azt kevesen tudják, hogy meglehetősen sokat bölcselkedett, filozofágatott. Ennek az egyik termékét fogjuk most nektek átnyújtani ezüsttálcán. Egyszer azt mondta Jean de La Fontaine, francia író, hiába futsz, ha nem indulsz el idején.
Rendkívül filozófikus.
Igen.
Kár, hogy nem igaz, de jó hangzik.
Miért nem?
Hát most lehet, hogy túlságosan, gyakorlatiasan nézem ezeket a dolgokat, de te még nem voltál a helyzetben, hogy késésben voltál, futottál, és mégis odaértél?
Látod, ez nekem is szöget ütött már a fejemben.
Na, látod.
Sőt, azt is mondták, hogy el se induljak, mert úgyse fogok odaérni, azt mégis.
Értem én a mondást, hogy mire fut ki, csak hogy ha nagyon földhöz ragadtan értelmezik,
mindent,
akkor...
Igen. De persze. Nem tudom, hogy exakt statisztika jelentkezik ezzel kapcsolatban, hogy akárcsak a mi földi pályafutásunk során, hogy hányszor volt az, hogy tényleg késve indultál, mégis odaértél, és hányszor volt az, hogy tényleg késve indult, és tényleg elkéstél. De ez nem hiszem, hogy ilyen napi prompt témákra, ez sokkal mélyebb értelmű, hogy...
Egy van. Hogy, az a mély mondás, hogy indulj el időben.
Azt a GDP-t, amit nem termelsz meg, azt utána hiába pörgeted fel, már nem biztos, hogy
így
meg
van.
Tudod
amit
termelni.
Amit megtermelhetsz GDP-t, azt ne halaszd holnap.
Na, hát ezt, csak ugye még ő nem tudta, hogy mi az a GDP, ezért nem rakta be a mondásába. Na! Lepergett a második óra is. A következő órában a műholdakkal figyelt agrárgazdálkodók kerülnek majd célkeresztbe.
Na várjál,
miért?
A gazdákat figyelik?
Bizony, nem tudtad te semmi.
Tegye.
Azt vetettél le
annyit... nagyon bambán, tegyél ide valamit, mert ez így
nem teszek. Hát, a jó Isten áldjon meg, hát már is kifogom a szeret a vitorlámból, dehogy is. Nézik a gazdákat műholdal.
Kik?
Majd meglátod. Azok. Tudod?
A háttérből?
Igen.
Na jó.
Itt semmi nem maradhat titokban.
El nem bírom. El nem bírom képzelni, ebből mi fog kisülni, úgyhogy kíváncsian
hát,
várom.
Ez a jellege a Mihálovics gazda rovatunknak, amelyet a hétvégi mezőgazdasági értelmiségi találkozó egyik témája is volt. Találkoztam ott is hallgatókkal. Nagyon érdekes volt, hogy a hogy az évfolyam társai nagy többségének fogalma sem volt a tevékenységemről, mert hogy ők vidéken dolgoznak, és nem hallgatják a kávét, nem is érnek rá ezzel foglalkozni.
Hallgató ellen aranyköpéssel a Fontennek. Ha odaértél, időben indultál. Bravo. És ezzel nehéz vitatkozni.
Na jöjjenek a hírek, aztán Mihálovics gazdarovat.